műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Három perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az elkövetkező két hét folyamán bizonyára megélénkül majd a forgalom a bevásárlóközpontok és piacok környékén, hiszen a húsvéti készülődés lassan elkezdődik. Húsvét előtt nem árt odafigyelni a tojásra és a bárányhúsra, de előtte arról szólunk, hogy néhány napja ismét pestissel fertőzött sertéseket találtak a Szatmár megyei Újberek településen. Mai meghívottam a Kovászna megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője, dr. Sikó Barabási Sándor. A műsorban hallgatóink is bekapcsolódhatnak, tárcsázhatják a következő telefonszámokat 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Jó napot kívánok, igazgató úr!
Jó napot kívánok!
Egy ideje már arról, hogy itt kopogtat a sertéspest is a határnál, íme, hogy már Romániában is feltűnt, és úgy emlékszem, hogy nem is először van itt Romániában. Hogyan állítható, illetve megállítható-e a terjedése a kóroknak?
Igen, hát valóban azt mondhatjuk, hogy itt kopogtat a határon. Mi mindegyre szembecsukjuk vele az ajtót, mindegyre sikerül felszámolni ezt a pár gócpontot, ami megjelenik, de sajnos attól tartok, hogy mivel nagyon gyorsan terjed, nagyon könnyen terjed, hogy így mondjam, ezért félő az, hogy nem fogjuk tudni megállítani végérvényesen. Valóban a tavaly december óta, október óta, november óta, ez már harmadik helység, ahol megjelenik Szatmár megyébe. Pontosabban összesen 5 gócpontban jelent már eddig meg. Ez az utolsó, ez március 14-én volt. És hát azt kell mondanom, hogy a kis határátkelőn áthozott feketén megvásárolt sertéshús, meg takarmány, hát ezek hozzák be mindegyre ezt a betegséget. Az utolsó eset is, ami mondom március 14-én derült ki, egy olyan gazdaságban volt, ahol 3 sertés volt, ebből 2 elpusztult, és egyet megöltek.
Tehát gyakorlatilag a levágott hússal is terjed?
Igen, hát sajnos az információink szerint itt a kárpátaljai kollégákkal tartjuk szorosan a kapcsolatot ebben az értelemben is, és úgy néz ki, hogy ott feketén levágják azokat az állatokat a gazdák, melyeknél bármilyen betegség megjelenik, mert most már nagyon meg vannak ijedve, hogy kárba vallják az állatokat, és akkor ezt ilyen fekete piacon el is árulják, eladják, és ez, hogyha bekerül ugye az országba, de másik két esetben is ugyanez volt, bekerül az országba, akkor a feldolgozása során, vagy a hústa milyen vízben megmossák és kilocsintják esetleg az udvarra, vagy akár disztóknak, ezen keresztül is, és takarmányon keresztül is nagyon könnyen fertőz ez a vírus, ugyanis nagyon gyorsan szaporodik, eléggé ellenálló a környezeti viszonyokhoz, és sajnos nagyon magas a patogenitása, tehát a megbetegítő képessége.
Hú, hát ez nagyon veszélyes, hogyha tudják, hogy fertőzött az állat, és levágják, és mégis eladják. Egyébként Ukrajnában milyen élelmiszerbiztonsági szabályok vannak érvényben? Ugye Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, de gondolom, hogy azért ott is komoly büntetésekre számíthat az, akit végül is elkapnak. Hát nyilván, hogy...
Egészen biztos, hogy igen, tehát ott is az élelmiszerbiztonság meg a járványügyi helyzet az felügyelet alatt van, de ugyanúgy, ahogy máshol is, tehát akár nálunk is lehet ilyen eset, sajnos mindig vannak ilyen, hát nem tudom másképp mondani, kapzsi emberek, akik nem nézik a köznek az érdekét, vagy nem nézik azt, hogy esetleg ez a betegség elterjedhet nagyobb felületén, és egész országokat lezárhat, leblokálhat, hát eladják ezeket a feketén levágott húsokat. Itt a gond az, ugye a mi esetünkben is, már úgy értem a Románia esetében is, hogy 16 év nehéz munka után sikerült felszámolni a klasszikus sertéspest is, alig egy év eltelt, vagy másfél év talán, és megjelent ugye az afrikai, az első gócponta, a tavaly, és addig, amíg ezek a gócpontok megvannak, addig, amíg ezek fel nem számolódnak, mert ez is jogszabály szerint megvan, hogy hány hónapon belül lehet ezeket felszámolni, hány hónapig, illetve évig még megfigyelés alatt tartja az állategészségügy ezeket a gócpontokat, és addig leblokkálhatja az egész országnak a sertéshús forgalmát, akár külföld felé is.
Mert úgy tudom, hogy most ugye Újbereg településen is 10 kilométeres körzetben zárlatot rendeltek el. Első lépés, ugye?
Így van, ez az első lépés, amikor a zárla gyakorlatilag azt jelenti, hogy seki sebe semmiféle állat, elsősorban természetesen sertéshús takarmány, tehát gyakorlatilag az a zóna ilyen szempontból, járványügyi szempontból le van zárva.
És ez érinti Magyarországot is, három országot érint.
Igen, hát amennyiben ugye belekerül ebbe a 10 kilométeres körzetbe, ez matematikailag ugye azt szokták, hogy beleszúrják a körzőt abba a pontba, ahol megjelenik a gócpont, és akkor egy ilyen 10 kilométeres kör húznak körbe, és minden, ami beleesik, az gyakorlatilag zárlat alá kerül.
Itt Romániában kaphatnak-e kártalanítást a leört sertések után azok, akiknek megfertőződnek a disznói, és ez azért fontos, ugye, hogy amint az imént is mondottuk, hogy kapzsi emberek leölik a disznót és eladják a húsát azért, hogy ne vesszen kárba. Itt lenne azért az államnak szerepe, hogy kifizesse ezeket a disznókat, és akkor az ember nyugodtan azt mondja, hogy tessék, itt van, le lehet ölni, de nem ért engem akkor a kár.
Természetesen igen. Itt abban a helyzetben vagyunk, hogy amennyiben az állattartó gazda betartja a megfelelő jogszabályokat, és mindjárt elsorolom, hogy melyek azok, akkor ő is kaphat kártérítést, de ehhez elsősorban az állat meg kell legyen jelölve, tehát fülszámozva legyen, a számítógépes rendszerre föl kell legyen vezetve, amikor levágják vagy megölik, ugye, akkor azt állatorvosnak be kell jelenteni, az állatorvos kiszáll, megvizsgálja, és amennyiben gyanút talál, akkor beküldi laborba az eredményeket, illetve a próbákat, és labor eredmény kell legyen, tehát ilyen laboratóriumi bulletin a leletekről. És ebben az esetben, hogyha ezeket az utakat, ezeket a lépéseket mind végigjárjuk, akkor megkaphatja a kártérítést. Ezt elsősorban azért szeretném kihangsúlyozni, mert itt az elmúlt hónapokban Kovaszna megye szintjén is végeztünk egy ilyen felmérést, és hát bizony nálunk is vannak olyan helységek, olyan falvak, ahol például, most ez egy kicsit vicces, de a nyilvántartásokból ez derül ki, hogy az elmúlt év utolsó negyedévében nem született egyetlen egy malac sem. Illetve például decemberben nem volt egyetlen egy disznó levágva. Tehát ez úgy értem, hogy nyilvántartásban, mert egész biztos, hogy karácsony tájékán sok disznót levágtak, viszont vannak olyan falvak, ahol akár a gazda nem ment oda az állatorvoshoz a fülszámmal, akár a disznó nem volt befülszámozva, ugye, amit kivezessen. Tehát a számítógépes nyilvántartásra, ha valaki ránéz bárhonnan, mert azért elég nagy lehetőség van arra, hogy ez hozzáférjenek, bárki, ha ránéz, akkor azt mondja, hogy létezik, hogy X faluba decemberben nem volt egy disznó se levágva. És hát itt a gond, ugye, hogy nem tudjuk a valós disznó létszámot, sertés létszámot, nem tudjuk, hogy ezek milyen mozgásterük van, mennyi az, ami hivatalosan vágódik, születik, eladódik, és mennyi az, amennyi feketén. Tehát itt van az a bizonyos fekete piac, mi nem vagyunk ugye a pénzügytől, tehát minket ez a fele nem érdekel a gazdasági, viszont érdekel a járványtani és az élelmiszerbiztonsági szempontból.
Egyébként ezek a műveletek az állatorvosnál pénzbe kerülnek a gazda számára? Tehát az, hogy a fülszám, gondolom, azt meg kell vásárolni, de az, hogy kivegyék a nyilvántartásból, ez
Természetesen, tehát erre gyakorlatilag az állategészségügyi igazgatóságokkal szerződésük van az állatorvosoknak, és amennyiben korhatáron belül ugye megvannak ezek a fülszámozások, megvannak mindegyik állatfajnál gyakorlatilag, megvannak a fülszámozások, akkor valóban csak egy nagyon jelképes összeget kell fizetni.
Igen, tehát gyakorlatilag ez csak időbe, idejébe telik a gazdának, hogy ezeket elintézze. Egyébként a kártérítés az piaci áron történik? Nagyjából megkapják a piaci árat?
Igen, így van, de gyakorlatilag van egy ilyen csoport, egy ilyen komisszió, aki kiszáll, megnézi, hogy hány kilós volt, milyen életkorú, esetleg milyen fajtához tartozott, és akkor megállapítják, hogy akkor a piaci ára ennek a bizonyos elpusztult sertésnek lett volna X összeg, és akkor azt kapja meg a kártérítés formájába.
Igen, egyébként melyek a tünetei ennek a betegségnek? Én láttam képeket most az újbereki eset kapcsán, és hát azért eléggé látható nyomai vannak ennek a fertőzésnek. Fekélyeket, sebeket láttam a disznók testén. Hát gondolom, hogy nem illusztrációként használták, hanem valóban ezzel voltak fertőzve ezek a disznók. Valóban ilyen látható nyomai vannak?
Gyakorlatilag minden betegség ennek is az első fázisában eléggé elmosódottak a nyomok, tehát annyira nem lehet észrevenni, viszont az, ami már első pillanattól megjelenik, az a nagyon magas láz, és a lázat nem lehet semmiféle antibiotikummal lehozni, tehát gyakorlatilag bármilyen antibiotikumot használnak, tekintettel arra, hogy ez vírusos betegség, ugye az antibiotikumok nem hatnak rá. Persze egy pár nap múlva a fertőzés mértékétől függően, de egy pár nap múlva megjelennek ilyen nagy vöröses foltok, akár illás színbe átmenve, később aztán fekélyek, az esetek többségében mindenhol vérzik az állat, tehát órán, száján, végbelen, tehát itt vérzik. A vérzés akkora mennyiségű, hogy azért rákenődik a pajta, vagy az istáló oldalára, meg az ajzatba látszik, tehát azt kell mondjam, hogy eléggé könnyen észrevehető ez, hogyha beteg az állat.
És hát ezeket mindenképpen el kell szigetelni, amennyiben többen vannak, illetve mi történik ezekkel az állatokkal, ha leülik? Gondolom elégetik, vagy hogy semmisítik meg?
Igen, hát gyakorlatilag általában falu helyen mi történik? Gyerek, omám, mert nézd meg, beteg a disznóm, áthívja egyik a másikat, ugye sógót, komát, szomszédot, hogy mi a véleményem, hogy nála mi történt, és ugye ezzel egyúttal megvan az a lehetőség is, hogy nagyon könnyen átviszi a másik szomszédba is magát a fertőzést. Ugyanígy volt Szatmáron is az egyik eset, amikor egy kant adtak oda a szomszédnak, hogy fedeztessen vele, és azzal a szomszéd állományát is megfertőzte. Na most, hogy is volt a kérdés?
Az volt a kérdés, hogy hogyan semmisít, vagy mi történik az állattal.
Tehát gyakorlatilag amelyik állat elpusztul, ugye az elpusztul és később elhamvasztják, amelyiket pedig le kell ölni, azokat ugyanúgy elhamvasztják gyakorlatilag. Hát úgy kellene legyen, hogy a polgármesteri hivatalnak kellene legyen egy szerződése egy hamvasztó céggel. Sajnos az a jogszabály, ami a tavalyi érvényes volt, aminek alapján a polgármesteri hivatalok hamvasztó cégekkel kellett szerződést kössenek, azt eltörölték. Az újabb jogszabály azt mondja ki, hogy a megyei tanácsok kell ezt a szerződést megkössék, és leosztják majd a helyi tanácsokhoz. A gond csak az, hogy nem fejeződött be a törvény, ugye ennek van egy ilyen normája, ami 60 napon belül ki kellett volna kerüljön, ki kellett volna jöjjön, de a mai napig sem jött ki. Úgyhogy sajnos jelen pillanatban abban a helyzetben vagyunk, hogy a polgármesteri hivatalok nem köthetnek szerződést ilyen hamvasztó cégekkel, viszont a megyében nem jött ki ez a norma, aminek alapján ők kellett volna csinálják. Na, de mindenféleképpen megvan a megoldás, tehát ilyen sürgősségi esetekre mindig a megyei betegség elhárító csapat, hogy így mondjam, ami a prefektúra, a kormánybiztos felügyelete, vagy irányítása alatt van, ez mindenképpen talál erre egy megoldást.
Igen, hát sajátságos és megszokott romániai helyzet ez is, azt hiszem. Egyébként kinek a költségén történik ez a bizonyos megsemmisítés, ez is egy fontos kérdés.
Tehát ilyen esetben mindenképpen az önkormányzatnak a költségén, nem a gazda költségén.
Emberre veszélyes lehet ez a betegség?
Emberre nem veszélyes, ez csak a sertésekre veszélyes, vaddisznótól elkezdve mindenféle disznófélére, de embere nem veszélyes, viszont ugye gusztus kérdése, hogy egy hát ilyen beteg állatot elfogyasztana egyáltalán az ember.
Igen, és hát ne legyen úgy, de csak idő kérdése, amíg ez a vírus addig teszi-veszi magát, alakulgat, hogy akár emberre is veszélyes lehet, amennyiben nem sikerül ugye
megtörténhetik, bár az igazság az, hogy maga a betegség 1928-ban jelent meg először, onnan is származik a neve, úgy, ahogy afrikai, hogy Kenyában jelent meg először, aztán utána elterjedt Franciaország, Új-Guinea, Észak-Afrika, Dél-Amerika, tehát több helyen megjárta már magát. Szerencsére sikerült ezeket a 50-es években megjelenő nagy járványokat legyőzni. Ez az újabb járvány ugye 2006-tól indult újra, és hát Grúzia, meg egész Oroszország, Ukrajna, Lengyelország, tehát sajnos most már közeledik Európának a mondjam úgy, hogy inkább a keleti részéhez, vagy szinte már a központi részéhez is.
Vaddisznók is terjeszthetik nyilván, hogy megbetegedhetnek ők is, amennyiben kapcsolatba kerülnek. Bár nem tudom, nálunk azért divat-e szabadon tartani, legeltetni a disznókat. Hát mi felénk Székelyföldön nem, de azért vannak helyek.
Vaddisznók is megbetegedhetnek természetesen, és hát egyrészt inkább az esztenákon tartott disznóktól, mert másképpen nem nagyon szokás nálunk a házi disznót, házi sertést szabadon tartani, viszont esztenákon azért elég sok helyen kint vannak. A másik pedig az, hogy van egy atka, egy mondjam úgy egy tetőhöz hasonló atka, ami terjeszti magát a betegséget, és abban az esetben, hogyha egy beteg állatnak a véréből szív, ugye, és rákerül egy egészséges állatra, akkor ehhez is be tudja oltani. Na most, hogy mennyire terjeszti a vaddisznó, ez egy kicsit ellentmondásos a szakirodalom, ugyanis egyes szerzők és egyes országokban azt figyelték meg, hogy a vaddisznó az, ami terjeszti, ezért olyan helyeken, ahol megjelenik, vagy akár a szomszédságban megjelenik ez a vadász, ez a betegség, tiltják a vadászatokat, pontosan azért, hogy ha a vaddisznók megfertőződtek, akkor a vadászat során ne történjen az, hogy még jobban szétszóródnak, ugye, mert ott a lövöldözések következtében szétszóródnak, a disznók elszaladnak, hanem betiltják ott a vadászatokat. Más szerzők szerint, és én is inkább ennek adnék igazat, annyira nem tudja a vaddisznó terjeszteni magát a betegséget, mivel hogy ez nagyon gyors lefolyású, maximum egy ilyen 3-4 napos, 5 napos maga a betegség, és az alatt a vaddisznó elpusztul. Tehát ő nem tud nagy távolságra menni, nem tud házi háztájakhoz közelebb menni, ugye, mert általában a magas lázban szenvedő állatok, és jelen esetben ugye a vaddisznó, ez lemegy egy patakmederbe az erdőn, vagy akárhol inni, és már gyakorlatilag nincs ereje onnan kijönni, úgyhogy az elpusztult vaddisznók legnagyobb részét ilyen sáncokba, vizes árkokba, vagy patakok medrébe lehet megtalálni. Viszont nekünk, mint járványtan, olyan értelemben az volna az érdekes, vagy az a hasznos, hogyha az elpusztult vaddisznókat minél hamarabb be tudnák a vadászok, vagy erdészek juttatni, vagy akár nekünk szólnának, és mi utánok vegyünk, hogy tudjuk laboratóriumban megvizsgálni, hogy az afrikai sertéspest is miatt pusztultak el ezek, vagy pedig esetleg egyéb okokból. Amennyiben afrikai sertéspest is, akkor minél hamarabb lépünk, ugye, annál gyorsabban, vagy annál nagyobb a hatása a védekezésnek.
Létezik-e oltás a sertéspest is ellen?
Sajnos nem létezik nemzetközi szinten egyáltalán semmiféle oltás, semmiféle kezelés.
Mai meghívottam a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője Sikó Barabási Sándor, akivel az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy ismét felütötte fejét Romániában az afrikai sertéspest is, valamint arról szólunk, hogy az elkövetkező 2 hét folyamán bizonyára megélénkül majd a forgalom a bevásárlóközpontok és piacok környékén, hiszen a húsvéti készülődés lassan elkezdődik. Húsvét előtt nem árt odafigyelni a tojásra és a bárányhúsra. Amennyiben kérdésük van, tárcsázhatják a következő telefonszámokat: 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre. És mielőtt elkezdjük a beszélgetést a húsvéti tudnivalókról, László írja SMS-ben: ha belefér a műsoridőbe, szeretném, ha a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói tudomást szereznének az Erdélyi Magyar Állatorvosok Egyesületéről, köszönettel, László. Megalakult ugye az Erdélyi Magyar Állatorvosok Egyesülete.
Így van, megalakult az Erdélyi Magyar Állatorvosok Egyesülete. ez gyakorlatilag, hát úgy mondanám, hogy egy kicsit tükörképe kellene legyen, vagy tükörképe kíván lenni a Magyar Állatorvosok Világszervezetének, ugyanis Erdély szinten nem volt még eddig egy ilyen szervezet, és azt szeretnénk, hogyha a magyar szaknyelvet tudnánk promoválni, ha igazán megtanulnánk a magyar szaknyelvet használni, ugyanis én is ütköztem ilyen nehézségbe, hogy ugye itt az országban, amikor elvégeztem az egyetemet, rá egy pár évre a doktori tézisemet Magyarországon olyan értelemben nehézkes volt megvédeni, hogy nem értettem a magyar szaknyelvet. Tehát én elolvastam ugye a magyar szakkönyvekből, folyóiratokból a megfelelő dolgozatokat, átfordítottam a saját magyar nyelvemre, és úgy mondtam el ugye a vizsgám, mert nagyon nehézkes. Ez az egyik célja. A másik célja az, hogy elég sok magyar diák van, hál' Istennek, Temesváron, Kolozsváron, és mivel, hogy évente több, akár nemzetközi szintű konferenciát tartunk, különböző országokban, meg itt Erdélyben természetesen, őnekik egy kicsit gazdaságilag, vagy anyagilag eléggé nehéz részt venni, és itt például a következő ilyen konferenciára, ami áprilisban lesz Nagybányán, már is elindítottunk egy ilyen, hát mondjam úgy, hogy gyűjtési akciót, vagy támogatási akciót, amivel azt szeretnénk, hogy a magyar anyanyelvű diákok részt tudjanak venni ezeken a konferenciákon, és hát gyakorolják, nem mondjam azt, hogy elsajátítsák, de gyakorolják a magyar szaknyelvet. Természetesen ugyanakkor a gazdasági működésünk is sokkal törvényesebb, sokkal jogosabb, mert ugye itt a bankszámlától számlavágásig, meg nyugtavágásig, tehát ezeket mind meg tudjuk oldani, és nem utolsó sorban nagyon reméljük, hogy támogatók is kerülnek, akik az anyagi támogatással elősegítik azt, hogy a magyar állatorvosok ugye tudjanak találkozni, a magyar szaknyelvet tudják elsajátítani, és minél több információhoz jussanak ezeken a konferenciákon, ugyanis hát magának a Magyar Állatorvosok Világszervezetének, ugye az Egyesült Államoktól egészen Ausztráliáig tagjai vannak, hát összesen egy ilyen 800 tagot tartó nyilván, amiből 200 fölött Erdélyből van. Tehát gondolom, hogy ez már egy elég szép arány, és úgy reméljük, hogy az Erdélyi Magyar Állatorvosok Egyesülete ezt egy kicsit segíteni fogja tudni.
Hogyan csatlakozhatnak az Egyesülethez az érdekeltek?
Van nekünk egy levelezési listánk, hamarosan fel fog kerülni Facebookra, meg akár internetre is, és van egy levelezési listánk, jelen pillanatban 187 e-mail címünk van, amire rendszeresen küldünk mindenféle információt, és azon keresztül is, vagy hogyha valaki akar, bármikor megtalálhat engem telefonon is, vagy Facebookon is, és nagy szeretettel várom minden tagot.
Van egy székhelyük is? Igen, úgy veszem a szavaiból, hogy ön az elnök.
Hát, mivel, hogy én indítványoztam, egyelőre én vagyok az elnök. Aztán mikor kiöregszem belőle, vagy fiatalabb, vagy ambiciósabb kerül, akkor adja jó Isten, hogy folytassák a munkát. Igen, Sepsiszentgyörgyön van a székhelye, Csiki utca 149 szám alatt.
Jó, sok sikert kívánunk önöknek az egyesületi munkához is. Két hallgató is várakozik a telefononalban. Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Halló, én vagyok.
Igen, tessék mondani.
Vagyok, Árpád vagyok, Hargitából. Azt szeretném megkérdezni az átadós úrtól, hogy miért van az, hogy a cégösök, mi pontosan duplaját kell, akinek cége van, duplaját kell fizessen bármire, egy fülszámra, egy kezelésre, egy vérvételre, mindenre, mind a fizikai személyük.
Igen, köszönjük a kérdést. Hát ez általában így van minden esetben, de igazgatóra válaszoljunk.
Na most a cégek esetében, tehát próbáljuk meg elhatárolni. Vannak a magángazdák. A magángazdáknak a vérvételtől a TBCZ-ig és a fülszámozásig a tevékenység legnagyobb részét az állam fizeti, az állatorvos felé. Ilyen értelemben a körzeti állatorvosokkal minden megyei igazgatóságnak van egy szerződése, és az a szerződés bizonyos tevékenységeket fed le. Mondom, TBCZ-s, vérvétel, egyes oltások, fülszámozás, tehát azt a felét, amit az állam fizet az állatorvosnak, azt a felét ugye a gazdák nem kell kifizessék, tehát ennyivel kevesebb. Abban az esetben, hogyha engedélyezett vagy bejegyzett farmja, állattartó telepje van valakinek, akkor ő külön kell szerződést kössön egy állatorvosa, akivel természetesen ő szeretne szerződést kötni, és azzal kell megbeszéljék, és szerződésbe foglalják azt, hogy milyen akciókat fog elvégezni, és milyen összegbe. Na most sajnos a jelenlegi jogszabály azt mondja, hogy ilyen esetben mindent hát a cég tulajdonos kell fizessen.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Én vagyok vonalba?
Igen.
Tisztelem vagyok a Hasút, és a doktor úrat is. Azt szeretném megkérdezni a doktor úrtól, hogy nagyon foglalkoztat engem egy kérdés.
No.
A Gyergyó Szent Miklósi Benedek cégtől vásároltunk valamilyen füstöt is oldalast. És az oldalborda tökéletes gömbölyű, üleges. Én pedig úgy tudom, úgy olvastam, úgy hallottam, hogy a házi állatoknak az oldalbordája lapos és nem üleges. Hogy létezik olyan házi állat, hogy gömbölyű, üleges oldalbordával születik, vagy létezik?
Disznóról van szó, ugye?
Nem tudom, már úgy adták el, mint disznó.
Hát azért kérdem, hogy minek vették.
Úgy szerepel a papíron, mondom, hogy egy jó Szent Miklósi termék. Úgy szerepel a papíron, hogy disznóhús.
Igen. Köszönjük a kérdést. No, hát ez egy kis anatómia.
Igen, erre egy kicsit így látatlanban elég nehézkes válaszolni. Természetesen, hogy a házi állatoknak, de hát vadon élő állatoknál is, főképpen a sertés esetén a borda az aránylag lapos. Normális körülmények között vörös csontlevelővel van kitöltve. Tehát ott is az egyik székhelye, az egyik helye, ahol a vörös vérsejtek képződnek. Tehát az, hogy üreges legyen, az egy kicsit nehéz elképzelni. Nem mondom, lehetnek ilyen esetek, hogy a bordán bizonyos sérülések, vagy nem a megfelelő, nem a normális alakja van, az akár malackori betegség következtében, akár későbbi ütések következtében, de ez, hogy üreges legyen, én megmondom őszintén, nekem is nagyon furcsa, úgyhogy véleményem szerint ezt meg kell mutatni egy állatorvosnak, hogy mások, hogy annak mi a véleménye, mert így látatlanban ezt nehéz eldönteni.
Igen, Zsolt írja, tegnap gólyákat láttam a kászonokban, megfagy akkor ilyen hideg, esős időben, mi a teendő ilyenkor?
Igen, sajnos én is láttam tegnap előtt itt három széken három gólyát. Hát valamit nagyon elszámoltak, gondolom, rosszul nézték az időjárási viszonyokat.
Hát ugye azért voltak meleg időszakok.
Voltak, igen, hát sajnos még volt előző években is ilyen. Na most ez attól függ, ugye, hogy mennyire jutnak táplálékhoz. Én nagyon remélem, hogy van bennük egy annyi védekezési ösztön, hogy azért próbálnak védekezni, és ilyen védettebb helyeken meghúzódni. Azt viszont tudni kell, hogy nem szabad mesterségesen táplálni, vagy lehetőleg nem kell mesterségesen táplálni, mert ugye az emberek általában hússal próbálják, vagy kenyérrel, vagy ehhez hasonló, hát ugye a madarakat egyáltalán nem szabad semmiféle ilyen kenyérfélével, mert megfagy a begyükbe, és perceken belül, vagy órákon belül elpusztulnak. Én nagyon remélem, hogy van bennük annyi védekezési ösztön, hogy nem fognak megfagyni, ám bár ezelőtte jó pár évvel sajnos volt itt nálunk a megyében is olyan gólya, talán annyira nem, de eléggé sok galamb és ilyen kisebb madárka megfagyott, amikor egy ilyen olmos eső esett le, és valamikor éjjel megfagyott, elég percek alatt szinte, és úgy potyoglak le a fáról ezek a megfagyott madárkák. Hát reméljük, hogy a gólyák nem fogják ezt a ideget megszenvedni.
Ja, hát minimum annyit tehetünk, hogy nem zavarjuk őket, amennyiben ezeken megtalálják azt a védett helyet maguknak,
így
és
van,
akkor hagyjuk van. Őket ott pihenni, elbújni a hidegtől.
Hát, amúgy is ugye nem nagyon ajánlatos, hogy az ember a természet dolgába beleavatkozzon, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ahova az ember beleavatkozott a természet dolgába, ott mindenhol elrontotta.
Igen, és egyre több helyre avatkozik be. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Margit vagyok, Csíkszeredából. Meg szeretném érdeklődni, hogy az egyik Román TV csatornán néztük és hallottuk a báránhússal kapcsolatban, hogyha 6-7-esnél kisebb és súlyra 10 kilónál kevesebb a súlya, akkor nem ajánlott húsvétre a fogyasztása. Meg szeretném kérdezni, hogy a doktor úr, ha jól hallom,
igen,
vele van, hogy mit mondaná erre.
Köszönjük szépen. Na, ez jó kérdés, doktor úr. Viszont hallásra.
Igen, hát valóban van egy ilyen, mert ugye most egy kicsit korábbra sikerült a húsvét. Aló?
Igen, hallgatjuk mi a hallgatókhoz.
Kicsit korábbra sikerült a húsvét, és a bárányok nem lesznek nagyon kifejlettek, ám bár kicsit durvább kifejezéssel, ugye azt szokták mondani, azért bitangbárányok csak vannak, tehát akik hamarabb megfogannak. De valóban van egy olyan, hogy a úgy 8-10 kilón aluli bárány azért nem nagyon ajánlott fogyasztani. Itt elsősorban azért, hogy nagyon nagy a kollagén tartalma. Na most ugye ez sajnos nem az a kollagén, amit gyógyszertárban megvásárolunk, mert porcokra, meg ráncokra, meg szövetek rugalmasságára ez valóban jó a kollagén, csak nem a fiatal állatoknak a húsában, illetve ízületei környékén található kollagén. Különösebben nem tesz rosszat, viszont az emésztőrendszernek nem a legkönnyebb táplálék, és hát ezt úgy lehet elképzelni, mint a kemencébe sült malacot, mert az is eléggé ragacsos, eléggé kollagéndús, de attól függetlenül eléggé csemegének számít. Na most vannak országok, ahol például Spanyolországban, ahol gyakorlatilag ilyen körülbelül 5-6 kilósan vágják a bárányokat, viszont azokat teljesen más rendszerbe tartják, teljesen más rendszerbe nevelik, mint nálunk felé, és kisebb a kollagén tartalmuk. Tehát most csak annyit akarok mondani, hogy nem föltétlen betegít meg senkit, kicsit számítani kell rá, hogy 2-3 kolebillel többet kell bevenni majd utána, de akinek kicsit gyengébb a gyomor rendszere, vagy a májával gondban, hát azért próbálja esetleg kerülni a nagyon fiatal bárányt.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk!
Tessék.
A doktor úr szeretné kérdezni, hogy van az a cipella, meg az vast is, meg ilyen olyan.
Nem értettük, elég rossz a telefonvonal minősége.
Most?
Most halljuk éppen.
Hogy igen, hogy azt a cipella, meg a vast is, a sündisznó bárját ki.
Sündisznó?
Igen.
Igen, tehát a kérdés az, hogy a trikinellát meg a pestista sündisznó terjesztheti-e. Mert sündisznó az elég sok helyre bebújik, ugye?
Igen, hát ilyen esetem volt, amikor körzetnél dolgoztam, nekem is volt ilyen eset, hogy hívták a disznóvágót hajnalba, és amikor a pajtóajtót kinyitották, akkor csak sündisznó volt, tehát viccesen hívták ők is meg, de nem terjeszt a sündisznó sem, egyik betegséget sem. Egyik az, hogy az afrikai sertéspestis vírusa nem fogékony a sündisznóra. Másrészt viszont az, hogy a disznó is akkor fertőződik meg, tehát a házi disznó is akkor fertőződik meg, hogyha egeret, patkány, tehát ilyen fertőzött egeret vagy patkány fogyaszt el, így hát sündisznót, mivel hogy nem eszik, ezért a sündisznó nem járul hozzá a fertőzéshez. Különben is taxonómiailag, vagy ilyen állatani besorolás miatt a sündisznó az. Ugye mi azt mondjuk, hogy disznó. De semmi köze a disznóhoz.
Így van. A bárányhús egyébként lehet fertőzött olyan betegséggel, amely veszélyes lehet az emberi szervezetre? A minap egy hallgató azt mesélte, hogy ő minden évben kimegy a juhászhoz, vesz egy bárányt, azt levágja, és azt fogyasztják. Ez valamilyen szempontból veszélyes lehet-e az emberi egészségre? Be kell-e vizsgáltatni a húst?
Normális körülmények között nem nagyon terjeszt a bárány olyan betegséget, ami emberre fertőző legyen. Mégis nem árt, hogyha megnézetik egy állatorvossal, és elsősorban abban az esetben, hogyha valamilyen hólyagokat vagy foltokat találnak a belső szerveken. Ez lehet olyan formában is, mint egy, tegyük fel, mint egy szöllőfűrt, ugye a fodorhájon, vagy lehet akár a májba, vagy a tüdőbe kisebb hólyagocskák. Na most ilyen kicsi báránynál mondjuk ez eléggé ritka dolog, tehát szinte 1-2%-ban, ha előfordul, viszont azt tudni kell, hogy ilyen esetben nem árt ezt megmutatni állatorvosnak, és semmiféle esetben, ezt külön ki szeretném hangsúlyozni, semmiféle esetben, ha bárányba, júba ilyen hólyagos szerveket találnak, soha ne adják oda kutyának, mert ezt mindig a kutya terjeszti, és nagy a valószínűsége, hogy akár egy egész sereg állatot meg tud ezzel fertőzni.
Vágásra kell-e jóváhagyással körzeti állatorvostól bárányok esetében?
Na most abban az esetben, hogyha háztáji vágásról van szó, tehát azt jelenti, hogy a család fogyasztja el, itt értem most az anyóstól a mennyig mindenkit a családba, különösebb engedély nem kell, viszont hogyha az állat be van fülszámozva, akkor mindenképpen kell szólni az állatorvosnak, hogy olyan nyilvántartásból vegye ezt ki. Abban az esetben, hogy a közfogyasztásra kerül, tehát üzletbe kerül az a bárány, vagy piacra, ugye, mert azért nálunk felé legalábbis, de gondolom, hogy máshol is, a nagy péntektől kezdve körülbelül már kezdik hozni a bárányokat a piacra, de ezeket minden alkalommal, vagy minden esetben engedélyezett vágóhídon vágják le, az ottani állatorvos megvizsgálja, lepecsételi a húst, és a hivatalos okmányokkal jön a piacra. Tehát ilyen esetben minden alkalommal.
Lesznek-e engedélyezett vágópontok Kovászna megyében? Kértek-e engedélyt erre?
Kovászna megyében már elég sok éve nem kérnek ilyen vágópontokat. Elsősorban azért, mert van három vágóhídunk, ahol lehet vágni bárányokat. A másik szempont pedig az, hogy mivel hogy nem nagyon nagy a megye, és elég sok rokon ismerős van faluhelyen, hát többnyire az a szokás, hogy az emberek kimennek házhoz, és onnan megvásárolják a családi fogyasztásra a bárányokat. Van viszont Sepsiszentgyörgyön szoktak hozni a piacra, több jútartó gazda is, még elvétve Kézdivásárhelyre is, bár sokkal kevesebbet, viszont Baród vidékén, tehát Erdővidéken, vagy Bodzaforduló vidékén, akár Kovászna vidékén is, ott nem szokás egyáltalán még piacra se vinni ezeket a bárányokat.
Doktor úr, mire figyeljünk tojásvásárláskor? Ugye időnként vannak ilyen-olyan fertőzésekkel, fertőzéses vagy fertőzött tojások, mostanában úgy tudom, hogy nem volt, de azért azt hiszem nem árt odafigyelni.
Hát én a legfontosabb tanács, amit tudnék mondani, minden esetben az, hogy ellenőrzött helyről és friss tojást vegyenek. Azért ellenőrzött helyről, ugye, mert akkor legalábbis a legnagyobb arányba ki van szűrve annak a lehetősége, hogy olyan helyről származzon a tojás, ahol főképpen szalmonella van, mert ugye inkább a szalmonella maga az a fertőzés, ami az emberi egészségre veszélyes. Ha pedig háztáiból vesszük, akkor gondolom, hogy azért mégiscsak ismerőstől vesszük, és akkor ott meg kell kérdezni, hogy azért mégis inkább a friss tojásokat adják el, azokat használjuk fel. Ha pedig már megvásároltuk, akkor én tudom, hogy ilyenkor kalácstól elkezdve mindenfélébe szokás tenni a tojást, de amennyiben bizonytalanok vagyunk benne, hogy az a tojás friss-e vagy nem, akkor vagy ne használjuk el egyáltalán, vagy maximum sült, főtt ételekbe, ami ugye ezt elpusztíthatja, de inkább ellenőrzött helyről lehetőleg. Na most a tojásról tudni kell azt, hogy február hónapban, illetve március első felébe volt egy ilyen országos akció, hogy ezt mondjam, amikor elég nagy számú tojás forgalmazót ellenőriztünk le, és ez elsősorban azért, mert volt főképpen külföldről bekerült tojás elég nagy mennyiségbe, ami hát végül is bebizonyosodott az, hogy nem szalmonella fertőzött volt, viszont nagyon sok olyan tojás volt, aminek nem tudták bebizonyítani, hogy honnan származik, mikor volt gyakorlatilag ez ellenőrizve, és hát olyan 2000-2500 tojást el is koboztunk. Amire viszont még oda kell figyelni, az az üzletekbe, most csak azért érek ide ki, ha már a tojásnál tartunk, mert az üzletekben is vannak olyan termékek, ami hát elsősorban péksütemények, vagy ehhez hasonlók, amiben van tojás. És ott is nagyon oda kell arra figyelni a lejárási időre, ugye, és ha ott is bizonytalanok vagyunk, akkor inkább megkérdezni akár az eladókat is, mert nemrégiben volt egy ilyen nagyobb üzletláncba egy ilyen cirkusz, és hát még a mai napig se nem zárult le, egy jó pár napos, amikor ilyen biotermékbe, bio gabona és ilyen műzlikbe találtak egy szalmonellás fertőzést, és tekintettel arra, hogy ez ilyen nagy üzletlánc, hát sajnos elég nagy a szórás a ország szinten, de tekintettel arra, hogy van a gyorsriasztási rendszer, ami hát elég aktívan működik, ezért mi nagyon rövid idő alatt megkapjuk a terjesztési láncot, milyen üzlet hány darabot kapott, és akkor azonnal indulunk, és ezeket leellenőrizzük, vagy akár begyűjtjük, elkobozzuk.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője, dr. Sikó Barabási Sándor volt igazgató úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm.